idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Másfél perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Időntől Romániában is december 18-a hivatalosan is a Nemzeti Kisebbségek Napja, miután a parlament novemberben megszavazta az erre vonatkozó jogszabályt. A kisebbségek napján beszélgetünk tehát a nemzeti közösségek jogairól, negatív és pozitív diszkriminációról, a diszkrimináció ellenes tanács működéséről. Meghívottaim Smaranda Inaki, a Pro Európa Liga társelnöke, és Haller István, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács tagja. A műsorba hallgatóink is bekapcsolódhatnak, hívhatják a következő telefonszámokat: 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-radio.ro címre. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Létezett egy korábbi kormányhatározat, tehát tulajdonképpen eddig is hivatalos volt a kisebbségek napja Romániában is, de most egy törvény szabályozza, vagy garantálja ezt a napot. Az említett kormányhatározat éppen az ön javaslatára lett elfogadva. Inaki asszony, évekkel ezelőtt is itt beszélgettük a műsor előtt, hogy éppen 97-ben, tehát 20 éve volt annak. Miért kellett ennyit várni vajon erre a törvényre, hogy törvény előre emelkedjen?
Hát erre talán a politikusok tudnának válaszolni, én csak azt tudom elmondani, hogy fontos tudni, hogy a civil szféra, és itt direkt a Pro Európa Ligára utalnék, félretéve akármilyen szerénységet, betöltöttek egy olyan szerepet sokáig ebben az országban a kisebbségi védelem terén, amit az állam maga nem vállalt fel. Vissza kell gondoljunk arra, hogy a 90-es években bizony eléggé el volt mérgesedve az állami szférának a hozzáállása a kisebbségi kérdéshez, és hogy sok erőfeszítést kellett tennünk mindannyiunknak, hogy valamilyen módon egy áttörés történjen. És most megemlíteném azt, hogy egészen 2001-ig igazából nem létezett egy kisebbségi tanács sem Romániában, és ennek a szerepét a Pro Európa Ligánál azzal próbáltuk pótolni, hogy minden két évben Marosvásárhelyen szerveztünk egy interkulturális fórumon, amelyen az összes kisebbség képviselői részt vehettek, és elmondhatták azokat az elvárásokat, amelyet aztán mi továbbítottunk különböző állami szerveknek. Az egyik ilyen fórum, amikor Tokaji György, az akkori kisebbségi miniszter is részt vett itt Vásárhelyen, 1997-ben volt. És akkor mi javasoltuk már a Pro Európa Liga, hogy december 18-a legyen a kisebbségek napja Romániában is. És miért december 18-a? Azért, mert 1992-ben az ENSZ közgyűlése ezen a napon, december 18-án fogadott el egy olyan nyilatkozatot, amely ajánlotta az államoknak, hogy védelmezzék azokat a nyelvi, etnikai és vallási kisebbségeket, amelyek az országokban élnek, és bár ez a nyilatkozat egy három oldalas nyilatkozat, mégis egy univerzális nyilatkozat. Erről Romániában nagyon keveset tudtak, nem is akartak tudni róla, úgyhogy mi akkor ezt javasoltuk, és hál' Istennek Tokaji György, aki már nem él, az akkori miniszter, kisebbségi miniszter segített bennünket, és egy döntés lett belőle. Most úgy látjuk, hogy törvény rangra emelték, csak hogy a törvényt elolvasva nem vagyok nagyon bizakodó, hogy ez a törvény igazából azokat a kényes kérdéseket vállalja fel, amelyek a kisebbségi státusszal kapcsolódnak Romániában, hanem inkább egy ilyen mondjuk interkulturális, kulturális nap. Az, hogy alapokat nem biztosítanak például a törvényben ahhoz, hogy a kisebbségeket előtérbe hozzuk az országban, ez is egy kellemetlen kihagyás.
Melyek azok a kényes kérdések, Haller István, amelyekkel ma a kisebbségek úgymond küszködnek Romániában a diszkrimináció ellenes tanácsban? Mit tapasztal, mivel fordulnak leggyakrabban önökhöz?
Alapvetően léteznek jogok, amelyeket nem tartanak be. Gyakran fordulnak hozzánk magyar közösség részéről, vagy magyar civil szervezetek részéről, a kisebbségi keretegyezményre hivatkozva, a tanügyi törvényre hivatkozva, amelyeket nem tartanak be. A gond az, hogy miután mi meghozzuk a megfelelő döntéseket, és mivel vásárhelyen vagyunk, ugye el kell azt mondanom, hogy például hoztunk döntést arra vonatkozóan, hogy a vásári utcanévtáblákat két nyelvűen kell kírni. Ennek ellenére ezt a határozatunkat megtámadták a bíróságon, és a bíróság azt mondta ki, hogy a kisebbségi keretegyezmény az csak egy javaslat, amit nem kell betartani Románia számára. Hiába van törvény, amely azt mondja ki, hogy a kisebbségi keretegyezmény része a belső törvénykezésnek, illetve azt mondták ki, hogy mivel magánneve van az utcáknak, azt nem lehet lefordítani. És már született egy legfelsőbb bírósági döntés azelőtt, amely azt mondta, hogy Nagyváradon úgy kell kírni az utcaneveket, ahogy Vásárhelyen is van sajnálatos módon, hogy Piazza Tramda Firilor tér. Tehát a közérdekű információ az, hogy tér, nem az, hogy milyen neve az utcának. Sajnos hiába van egy intézmény, amely megpróbálja ezeket a jogokat érvényesíteni és olyan döntéseket hozni, amelyek értelemben ez tiszteletben kell tartani a kisebbségi jogokat, amennyiben ezek az ügyek bírósága kerülnek, gyakran a bíróságok olyan döntést hoznak, amelyek érvénytelenítik a mi korábbi döntéseinket.
G. Zoltán írja közben SMS-ben, a hivatalos állami szervek mindent megtesznek, hogy városunk magyar lakóit pozitívan érintő ügyek ne valósulhassanak meg. Lásd, katolikus gimnázium, kétnyelvű utcanévtáblák, apropó, amit ön is mondott, a magyar osztályok indítása, a magyar nyelv használata, stb. Apropó, a gimnázium elindításánál sokat hibáztak a különböző hivatalok, aztán a gyerekek, szülők, tanárok, igazgató meghurcolásáért nem felel senki. Jó munkát, áldott karácsonyt, G. Zoltán. Ináki asszony azt mondott, hogy a 90-es évek elején, hát hogy is fogalmazott, hogy ellenséges volt a hangulat a kisebbségekkel szemben. Javult valamit az elmúlt, most már lassan 30 éve vagyunk a rendszerváltás után, és íme még főleg itt Marosvásárhelyen ezt mi sajnos tapasztaljuk, de azt hiszem, hogy Erdély szerte és Székelyföldön is érezhető azért, hogy az állambácsi azért még mindig úgy, hogy is mondjam, megtűrnek bennünket, de nem kezelnek egyenrangú polgárokként.
Hát igen, ez a megkülönböztetés, ez így hullámokban érkezett az évek során. Történelmi szempontból, hogy a nem régi történelemről beszéljünk, azért a 90-es években a mi harcunk, a civil szféra harca az volt, hogy tudjuk rávenni a politikai elitet és a bukaresti kormányt, hogy írjon alá olyan nemzetközi szerződéseket, amelyek biztosítottak egy védelmet. És ilyen szempontból mondhatom, hogy előrelépés volt az, hogy rendre elfogadtunk az európai nyelvek, regionális és kisebbségi nyelvek kártáját, vagy a keretegyezményt, vagy különböző európai tanácsnak különböző dokumentumát, de ugyanakkor azt is észleltük, és erre felhívtuk a figyelmet, és próbáltuk meggyőzni a kormányzatot, hogy ezen változtasson, amit Haller István is mondott, hogy bizony a törvényes keret nagyjából meg lenne, de ennek a mindennapi életben való beilleszkedésének mindig akadnak ellenzői, és a nagyon kellemetlen a helyzet az, hogy pont azok az ellenzők, mármint az állam, az állami szervek, akik aláírták ezeket a szerződéseket, és nem hajlandók betartani. Ez a helyzet mondjuk, hogy enyhében látszott, amíg Románia tagja lett az Európai Uniónak, mert a felzárkozási folyamatban Romániának feltétel volt az, hogy a kisebbségi státuszt mélyítsék el, fogadjanak el különböző dokumentumokat, az úgymond a politikai kritériumoknak feleljenek meg. De 2007. január 1-e után, amiután tagjai lettünk az Európai Uniónak, és hozzátenném, hogy a román politikusok észlelték, hogy egyes európai EU tagállamokban sem tartják be a kisebbségi státuszt. Azóta azt mondanám, hogy azt a törekvést vesszük észre az állami szervek részéről, hogy ne tartsanak be olyan szerződéseket, amelyeket már aláírtak. És ennek az illusztrációja az, ami Marosvásárhelyen történik a katolikus gimnáziummal, a nyelvhasználattal, anyanyelvhasználattal, és egész Erdélyben. És ez egy nagyon, nagyon kellemetlen helyzet, de ugyanakkor egy olyan helyzet is, amiben úgymond a magyar közösség, a civil szféra magára maradt, mert Brüsszelnek és Strasbourgnak sem ez a prioritása, mivel most az új kisebbségek, a menekültek, a bevándorlók igazából kerültek a központba. A történelmi kisebbségek státusza az nagyon nem érdekel senkit ezen az európai szinten. És ez bátorítja a mi kormányunkat is, hogy ne törődjen azzal, hogy tartsa be a szerződéseket.
Sajnos szinte mondhatnánk, hogy a mindenkori kormányt, vagy voltak azért kivételek?
Hát azt hiszem, hogy voltak kivételek akkor, amikor 1996-ban létrejött az a kormány, amelyet a demokratikus konvenció vezetett, amikor Emil Constantinescu volt az elnök, és amikor neki is performálni kellett, be kellett bizonyítani valamit európai szinten, ahhoz, hogy EU tag államá váljon Románia, hogy a NATO-ba tudjon belépni. Úgyhogy akkor létezett egy jó indulat, akkor került kormánypozícióban az RMDS is, de főleg amióta az RMDS nincs kormányon, én azóta veszem észre, hogy a magyar közösség jogainak a tiszteletben tartása nagyon csökken évről évre.
A kisebbségek napján beszélgetünk a nemzeti közösségek jogairól, negatív és pozitív diszkriminációról, a diszkrimináció ellenes tanács működéséről. Meghívotta IMSZ Maranda Inaki, a Pro Európa Liga társelnöke, és Haller István, az Országos Diszkrimináció ellenes tanács tagja. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyi.rádió.ro. Amennyiben kérdésük, észrevételük van mai műsorunk témájával kapcsolatban, ezeken az elérhetőségeken feltehetik, és hát visszakanyarodva egy kicsit a Nemzeti Kisebbségek Napjához, mi a tapasztalatainak, asszony, illetve Haller István, ez a bizonyos kormányhatározat, amely kimondta, hogy Romániában is, egyébként Magyarországon is 95-ben nyilvánították a Kisebbségek Napjává december 18-át, tehát valahogy... hogy is mondjam, hát mi volt a haszna ennek a napnak? Tehát fel tudták hívni magukra a nemzeti kisebbségek a figyelmet az elmúlt 20 esztendő során. Ma azt hiszem, hogy nem nagyon hívják fel, mert még ugye túl korai december, november 20-án fogadta el a parlament ezt a napot, úgymond hivatalosan. Tehát valamelyest tudták-e magukra felhívni a figyelmet az elmúlt 20 évben ezen a napon a nemzeti kisebbségek?
Én azt mondanám, hogy részben igen, szóval van előre lépés abban, hogy például a kisebbségek tanulhatnak a történelmükre, de ugyanakkor, amit szerettünk volna, amit megálmodtunk annak idején a 90-es években, az nem vált realitása. Mi azt szerettük volna, hogy az elnevezésekben, az anyanyelv használatban, a kisebbségek szerepének és helyének és státuszának elismerése szintjén legyen egy áttörés, hogy Románia egy autentikus demokrácia legyen, amelyben az interkulturalitás, a többnyelvűség, a különböző felekezetek elfogadása és egyenlősége valósuljon meg. Ez nem valósult meg, és ezt tapasztaljuk, hogy egy ilyen egynyelvű, egy felekezetű országá válunk lassan-lassan, ez egy ilyen monolit, amely inkább Ceausescu álma volt, mint azoknak, akik 1989 decemberében elindították a forradalmat ebben az országban. Úgyhogy azt mondanám, hogy igazából a többség irányában nem dolgozott eleget a kormány, a mindenkori kormányok nem dolgoztak eleget. Nem fogadtunk el olyan történelemkönyveket, olyan irodalomkönyveket, olyan kulturális eseményeket, amelyek az interkulturális értékeket hozna előtérben. Úgyhogy, sőt, a nemzeti és néha nacionalista mitológia erősödött meg. Úgyhogy én az az érzésem, hogy a kisebbségek tudnak többet, vagy hozzáérhetőbb lett valamilyen mértékben, hogy megismerjék a történelmüket és szerepüket Romániában, de a többségnek ez a nyitást nem adódott meg, és az az érzésem, hogy nem is akarják egyesek, mert nagyon jó, hogy egyesek számára nagyon jó, hogy létezzen egy belső ellenség, amelynek az arculatát felhasználják a különböző választási kampányokban. És ez egy szomorú dolog.
Egy hallgató van a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Mint mindig a kisebbségi kérdésekkel, tudja, a Gyagási úr, mindig ezzel foglalkozom. Mert a lányomat azt vitte nagyon nagy azért, hogy hát az apukája az magyar volt, én pedig egy másik kisebbség, ez az a cseh kisebbség. És a déd nagytatám jött ide akkor egy budapesti koncern által, hogy a cukoripart tegyék lábra Erdélybe. Tehát Erdélybe jött, semmi esetre se Romániába, mert ez az 1880 valahányban volt, tehát a 800-as évek végén. Hát kérem, annyi érte a lányomat, annyi mindenféle érte azért, hogy neki magyar volt az apja, hogy azt nem lehet elmondani. A végén elment Svédországba, és nézd csodát, ottan az történt, hogy igen, amikor vizsgáztatták, és igen, mert 8 nyelvet beszélt, úgyhogy nem volt semmi probléma, és akkor ottan nem elég, hogy a fizikát, amit egyetemet végzett, a fizikát, és aztán végezte az angol-magyar szakot is, aztán két egyeteme volt. És ottan akkor nem csak a fizikát adta elő, hanem a kémiát is, és a matematikát is. És ezt nagyon sokszor én elmondom itten, mert mindig azt mondják, ungurajkájá. Nem vagyok az, de egyáltalán kisebbségi vagyok, és az is mondom, nem azért jöttek ide, hogy jaj, milyen jó. Hát kérem, most én azt szeretném elmondani, hogy elmondtam azt is egy bizonyos adásba, amikor megtaláltam kérdezni azt, kérem, tessék nekem megmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy multikulturalizmus. Hát mindenki azt mondta, hogy jaj, hát igen, sajnos ebbe a diccionáriuk szükkáti báli bírom, ottan nincsen benne, csak az akadémiai szótárba. Mert azt mondtam, kérem, ha ez egy magyar egyetem, amiben 60-as években beültek, és lett belőle egy román egyetem, és ezt hangoztatják, hogy azt akarják, hogy az orvosok tudjanak. Hát kérem, azt a magyar egyetemet, amit elvégeztek annak idején az orvosok, azok tökéletesen beszéltek románul, és még németül is, mert akkor rengeteg szárt volt. Tehát itt ebbe az országban, amikor már ők jöttek a románok az uralomra, mert ezt így kell elmondani, hogy a románok, igen. Kérem, ott vannak ők 50 évvel hátra vannak Erdéllyel szemben, és ezt nem akarják egyesek elismerni, hogy igenis van amit tanulni, hanem csak beülnek a fészekbe, ahogy Ceausescu románostende akarta ugye az egész országot. Hát kérem, mindenfélét hazudnak itt össze-vissza, és aztán külföldre még többet, de sajnos okosabbak azok a külföldiek, és bemutatják, hogy igenis analfabéta 40%-a Romániának, és nem Erdélyben vannak az analfabéták, mert azt is ugyancsak elmondtam egy adás alkalmával, amit a televízió mutatott be, hogy megkérdezték Eminescu-t, és akkor azt mondták, hogy futballista, meg muzikánt, meg mindenfélét, vagy hogy elmondjanak egy verset. Hát kérem, hogy egy magyar gyermek annak idején is, és most is egy szomorú asszonyról és egy ilyesmit elmond. Hát kérem, itten valahol ott kell kezdeni az egészet, hogy igen, megmondani a román népnek, ugye van, amit tanuljatok, és üljetek le a fenekeszekre, mert ezek őshonosak.
Igen, ezt köszönjük
én,
szépen.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak, jó munkát önöknek.
Viszont hallásra.
Én egyrészt vissza szeretnék térni az előző kérdésre, hogy miért fontos, hogy kisebbségi nap legyen. Mindig elmondom, hogy az anyák napjának, vagy a nők napjának az a célja, hogy beszéljünk a nők jogairól. Nem azért, hogy ez napon feltétlenül most virágot ajándékozunk valakinek, hanem a fő cél az, hogy beszéljünk a problémákról, beszéljünk arról a lehetőségről, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni. Ennek a napnak is az a jelentősége, hogy beszéljünk a kisebbségekről, beszéljünk azokról a gondokról, amelyek még léteznek, és amelyeket meg kell oldani. Ahogy Svarandainaki mondta, sajnos van egy olyan gond, hogy a sok többségi lakos nem elég nyitott a kisebbségek felé, nem érdekli a kisebbség. Úgy tekinti, hogy most mit foglalkozzak én azzal, hogy van ebben az országban annyi kisebbség, annyi vallás, nem az én dolgom, én többségi vagyok, és ez így nekem nagyon jó.
Hát ez, hogyha nem érdekli, akkor még azt hiszem, hogy jól jártunk, hogyha nem kezeli ellenségként, vagy veszélyforrásként.
Általában többség úgy tekint, hogy ez nem rá tartozik, és ő ezzel nem foglalkozik. Nem feltétlenül ellenségesen viszonyul a kisebbségekhez.
Ez a politikusoknak a dolga.
Igen. Hiszem, na most... Én egy olyan intézményben dolgozom, ahol kellene tudni valamit a kisebbségekről például, és nemrég részt vettem egy eseményen, ahol amit tudtak, az volt, hogy az a szép, akiknek a szemek kék. Ezt a Ceausescu időben is állandóan ezt a dalt nyomták, és hogy kedveskedjenek, nekem feltették ezt a dalt. Hát nem kedveskedtek vele egyáltalán. Sajnos még egy ilyen intézményben is ilyen keveset tudunk a különböző etnikai közösségekről. Szó volt az előbbző SMS megemlítette az oktatás problémáját. Igen, nagyon sok gond van az oktatással, nem figyelünk oda. Az utóbbi időben két panaszt oldottunk meg, az egyik az, hogy Kolozsváron nem létezett képzőművészeti oktatás magyar nyelven, és egyértelműen 9 tag megszavazta azt, hogy ez diszkrimináció a magyar közösséggel szemben, és nem lehet a tanfelügyelőség részéről olyan döntést hozni, hogy eltörlünk magyar képzőművészeti oktatást. Az utóbbi döntés Maros megyére vonatkozott, hogy Maros megyében, illetve Marosvásárhelyen a 9. osztályban kevesebb helyet biztosítottak magyar nyelvű oktatás számára, mint amennyien végeztek. A román és a magyar szakon jóval több helyet biztosítottak, mint a végzősök. Elő lehet venni azt, hogy vannak például nem létezik liceumi oktatás egészségügyi területen. Megengedhetetlen. Megengedhetetlen, hogy a kórházakban az egészségügyi szakemberek ne ismerik annak az anyelvét, aki ott beteg például. És ennek ellenére senki nem háborodik fel azon, hogy nem létezik ez az oktatás, és gazdaságiskolában nincsenek magyar osztályok Marosvásárhelyen, és így tovább. És azok a gyermekek, akik ezt tanulnák, elmennek Hargita megyébe, mert ott létezik, és ilyen formán az a gyermek, aki otthon akarna tanulni, erre nincsen lehetősége. Ennek a napnak az a szerep, hogy ezekről a gondokról beszéljünk, és hogy felhívjuk azoknak az embereknek a figyelmét, akiknek jogsérelme van, hogy megpróbálhatják orvosolni, hogyha megfelelő módon hatósághoz fognak, megfelelő támogatási a civil szervezetekhez fordulnak.
Kinek lenne a feladata, hogy ezekre a hiányosságokra felhívja a figyelmet? Amit ön is mondott, az a magyar osztályok hiánya.
Hát elsősorban az érdekképviseleti szervezeteknek lenne feladata, hogy feltérképezzék, hogy hol milyen gondok vannak, és hogy ezekre milyen jogos orvosatot lehet szerezni.
Egy újabb hallgató van a telefonnal van. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jó reggelt, Erdély! Ruska néni vagyok, Homorú Dalmászról. És ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy akármit csinálunk, kisebbség, Erdélynek a helyzete, em még mindig gyerekcipőbe jár, de minden gyerekcipőt idővel ki lehet nőni. És ehhez idő kell. Ez az egyik véleményem, a másik pedig az, hogy Mihály király idejében Bukarestben a székely lányokat és a székely férfeleségeket szeretettel fogadták. Ott nem volt ilyen probléma, többek között az én szüleim is, és szeretettel fogadták. Nem volt ott, hogy bandin vagy magyar vagy miért szól az magyarul. És még franciául is megtanultak, mert ezek az előkelő urak már abban az időben inkább a francia nyelvre voltak rá ismerettségben lenni, nem úgy, mint most az angol, és én nem tudom, de az én szüleim soha nem érezték azt ott Bukarestben, hogy ők székelyek, vagy én nem tudom, hát akkor állítsuk vissza monarchiát. Lehet, hogy ez egy kicsit most nevetséges, de valahol lehetne erről is szó. Mert abban az időben, és nálam van, itt van Mihály király, sajnos meghalt, de a képit őrzöm, közös képünk van, közös levelezésünk van, tehát egy intelligens úriember volt és politikus. De legyünk türelemmel, mert kinőjük ezt a gyerekcipőt.
Köszönjük szépen, hogy ezt el tetszett mondani. Én elköszönöm, hogy kívánom reagálni az elhangzottakra.
Azt mondanám, hogy a napokban én is sokat olvastam, és olyan cikkeket is olvastam, amelyek a királyságról szóltak, és arról a viszonyról, ami létezett a királyság és a kisebbségek között. Nem, talán mindenki azt mondja, hogy nem volt ideális, ami a magyar közösség státusza a két világháború között sem. De azért sokan megemlítették, hogy Mihály királynak egy szerepe volt, ugye aláírt olyan döntéseket, amely alapján létre lett hozva a Bolyai Egyetem Kolozsváron, vagy az Orvosi Egyetem Marosvásárhelyen, szóval voltak ilyen pozitívumok, és persze mondhatjuk ez elméletileg, hogy egy alkotmányos monarchiában, amely európai értékek alapján jönne létre, vagy jöhetett volna létre, a kisebbségi közösségeknek a tiszteletben tartása más szinten lett volna, mert amit mi most látunk, szóval nekem ez fáj, hogy volt egy forradalom 1989-ben, amelyről pont a napokban emlékezünk meg, és nem annak a forradalomnak az értékeit folytatja a román állam, bocsánat, hogy így mondom egyben, hanem mintha a Ceausescu politikát a kisebbségek iránt, asszimiláció, diszkrimináció, ilyen nagyon kommunista hangulatban kezeljük ezeket a dolgokat, és nem voltunk képesek még, talán nem elegen vagyunk képesek arra, hogy értsük meg, hogy milyen kincs és milyen erény egy országnak az, hogy itt az emberek több kultúrához, nyelvhez és felekezethez tartoznak, és hogy ez egy olyan színes régió, most Erdélyre gondolok, mintha egy kicsiben Európa. És hogy ebben az évben emlékezünk meg arról is, hogy a tordai ugye felekezet iránti tolerancia ediktumot fogadtuk el itt Erdélyben. Úgyhogy vannak olyan a történelmünkben is olyan gyökerek, amire jobb volna, ha hivatkoznánk, és nem a Ceausescu féle asszimilációs nacionalista politikára.
Egy újabb hallgató a telefonnal van. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Ernő vagyok. Annyit szeretnék hozzáfűzni ez az adáshoz, hogy a hölgy is mondta, hogy a magyar nyelvet nem tanulják, a román nyelvet nehéz megtanulni a magyarságnak. de vannak olyan magyarok is, hogy elmennek külföldre, én is magyar vagyok, elmennek külföldre, Olaszországba, bárhova, itt nem tudják megtanulni azt a 18 év alatt, amit járnak iskolába, mennyit járnak. Elmennek egy évet külföldre, mikor azért sajnos már nem tudnak magyarul, mert idegen nyelven beszél. A románt nehéz megtanulni, én is megtanultam, mert muszáj volt abban az időben. Itt úgy van, hogy nem ismerem.
Igen, köszönjük szépen. Szóval István, meddig viseljük még a gyerekcipőt, ahogy az előbbi hallgatónk mondta, hogy türelem kell hozzá, és kinőjük ezt a gyerekcipőt. Most ugye lassan közeledik a nagy egyesülés 100. évfordulója, most vagyunk túl a 99-en, és azt olvasom a sajtóban, hogy megszaporodtak bizony a magyar ellenes megnyilvánulások az országban. És ez még talán rosszabb is lehet.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ki kell nőni bizonyos dolgokat. Generációk váltására van szükség ahhoz, hogy ne fájjon az, ami fájt. Én úgy gondoltam, hogy 1920 után elegedő idő eltelt ahhoz, hogy el lehessen felejteni azt, ami a 19. században történt például, ennek ellenére úgy néz ki, hogy nem felejtődik el. Nagyon félek attól, hogy mire kinőjük a gyermekcipőt, kisebbségi közösségek nélkül maradunk. Százlók zsidók már nem nagyon vannak Romániában, amennyiben a cipő nagyon szorít, attól tartok, hogy magyar is kevés marad. A romákról nem is beszélve, pártunk és államunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a romák máshol keressenek maguknak elfoglaltságot. Tehát valóban bizonyos dolgokat ki kell nőni, de ugyanakkor azt nem engedhetjük meg, hogy olyan jogsértések történnek, amelyek arra kényszerítik a demokratikusan gondolkozó lakosságot, hogy elhagyja az országot.
Mindenki asszony.
Hát én csak azt remélem, hogy egy fiatalabb nemzedék és olyan emberek, a nemzetek is képesek haladni. Sok mindent tudunk most tanulni, mi, aki itt élünk Romániában, mert könnyebben mehetünk külföldre. Azok, akik külföldön dolgoznak, azok íme megtanulnak nyelveket, és megtanulják azt, hogy a nyelveket azért tanuljuk, hogy több ember lehessünk, és hogy könnyebben tudjunk kommunikálni, beilleszkedni, fejlődni. De ugyanakkor különböző európai országban azok a románok, akik ott dolgoznak, észrevehetik, hogy léteznek különböző státuszok, hogy elmélyítik a kisebbségek jogait, hogy létezik autonómia, hogy léteznek olyan formák, amelyek nem ellentétben hozzák a többséget a kisebbségekkel, vagy fordítva, hanem közelítik, és hogy mindenkinek az emberi méltóságát tiszteletben tartani képesek azok az államok. Azt hiszem, hogy rendre javulni fog a helyzet, de ez attól is függ, hogy Európa maga milyen irányban fog menni, hogy vajon több lesz a demokratikus kormány, a toleráns közösség, vagy ellenkezőleg a szélsőségek fognak megerősödni Európában. Annak nyomán, hogy Európa gazdasága mondjuk visszafejlődik, vagy az, hogy kihívások, új és újabb kihívások vannak, amelyek a szélsőséges pártok és a szélsőséges csoportok felhasználnak ahhoz, hogy hatalomra jussanak.
Egy újabb hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Én nem vagyok egy abszolút egy pessimista alkat, csak realista vagyok. Na most ez nagyon szép, nagyon jó. Egyrészt nekünk ez a 18. a pláne adventkor, nem a legokosabb dolog, hogy ezt kitalálták, de nem baj, legyen jó. Ez is van még egy szöveg, amit úgyse tart be a senki. Tehát végül is egy törvény annyit ér, ez nem én, egy nálam okosabb mondta, hogy minden törvény annyit ér, amennyire betartják. Hát akkor itten nem ez az egyedül törvény, de ez egy biztos egy akkora nagy kerekes középen ne lyuk el. Jó nagy zéro, nulla, lehet akárminek nevezni. Ami a pessimizmusra vonatkozik, mondtam, hogy nem pessimizmus, ha egyszer valaki végigmegy, és végighallgatja azt, hogy a papírból, mikor jönnek ki a diákok, például milyen megjegyzése volt magyar anyukára, aki beszélgetett a tolgatta a gyerekét ugye kocsiba, és magyar, és beszél, hozzászólt magyarul. Milyen megjegyzések voltak? Hát akkor az abszolút lehetetlen, hogy ez a generáció, akkor nem tudom, hogy hányadik, a 177. generáció, az nem tudom, mikor már nem lesz, ugye, akkor majd lehet, hogy az akkor toleránsabb lesz. Hova tovább, mind rosszabb. Én magamról csak annyit tudok mondani, hogy én román olimpiáson majdnem képviseltem a magyar osztályba járó Maros megyét a román olimpiászon.
Igen.
De most ne elfelejtettem már románul, mert nincsen akivel Marosvásárhelyen románul beszéljek. Ennyi. Tehát egyszerűen nem teszem ki magam annak, hogy megalázzanak. És azon kéne gondolkozni, inkább, hogy odafigyelni, hogy a szerencsétlen öregek milyen elbánásban részesülnek, például a kórházba, Vásárhelyi kórházba, mert egyszerűen magyarok. Nem azért, mert nem tud románul, nem. Azért, mert magyar neve van. Ilyen egyszerű. Ezzel kéne foglalkozni. Köszönöm szépen. Békés ünnepeket.
Köszönjük szépen. Boldog ünnepeket önnek is. Engedjenek meg még egy SMS-t. G. Zoltán írja. A Magyar Orvosi Egyetemet nem lehet elintézni, pedig 90-ben a magyar diákok ülősztrájkba kezdtek annak megvalósulásáért. Arról az orvosiról van szó, ahol gyermekkoromban magyarul folyt a tanítás, aztán első lépésben a gyakorlati órákat kezdték el románul tanítani, aztán jött a többi lépés egészen a mostani helyzetig, G. Zoltán. No, szóval igen, azt hiszem, hogy ez a legsúlyosabb kérdés, István, hogy amikor az ember, és ezzel én magam is így vagyok, én azt mondom, hogy tudok románul, de amikor elmegyek az orvoshoz, és elkezdik nekem a diagnózist felállítani románul, hát 10%-át sem értem annak, hogy mit mond.
Igen, itt két gond van. Az egyik gond a román nyelv oktatása. Irodalmat tanulunk, ahelyett, hogy nyelvet tanulnánk. Nagyon szép dolog az irodalom, de a közéletben nem segít minket, és alapvetően az orvosnál én is gyakran még mindig szembenézek azzal, hogy az orvosnál nem tudom pontosan elmondani azt, amit el kellene mondani.
Nem is tudom elmondani, és nem is értem, amit mondanak nekem.
Mert egy irodalmi nyelvet tanultam az iskolában, tehát egyrészt a nyelvoktatáson gyökeresen változtatni kell, mert Székelyföldön nem azért nem tanulnak meg románul, mert nem akarnak megtanulni, hanem azért, mert az oktatás módja és minőség olyan, hogy lehetetlené teszi a nyelv megtanulását. És másrészt nem sikerül elérni azt, hogy azok az intézmények, amelyek közszolgáltatást nyújtanak, biztosítassák azt, hogy ezt a közszolgáltatást akár magyar nyelven vagy más nyelven biztosítják, amilyen nyelven beszél az illető lakosság. Rendkívül fontos lenne, és ennek ellenére, amit említettem, a középfokú oktatás olyan jellegű, hogy nem is nyújt magyar nyelven oktatást, tehát kevés magyar megy asszisztensnek, mert az iskola román nyelven van, kizárólag. Tehát két lépés kell, az egyik, hogy mi magyarok jobban és könnyebben megtanuljunk románul, és a másik az, hogy a hatóságok biztosítják azt, hogy tudunk magyarul beszélni velük szemben.
De most ebben az esetben a közintézményekről lévén szó lehet kifogás a pénzhiány? Tehát az, hogy azért nem kétnyelvűek a tanácsülések akárhol, akár Marosvásárhelyen, vagy akárhol, hogy a szinkron tolmács az ugye pénzbe kerül. Tehát lehet ez kifogás?
Természetesen bonyolult a kétnyelvűség, vagy a többnyelvűség. Bonyolult dologról van szó. Annak ide, amikor a Pre-Európa Ligánál dolgoztam, bizony nehézséget jelentett, hogy mindent lefordítsunk két nyelvre. Nem egyszerű dologról van szó. Erőfeszítést igényel. Viszont rengetegszer kimondták különböző nemzetközi bíróságok azt, hogy a pénzhiány nem lehet ok a jogtiprásra. A jogot akkor is be kell tartani, hogy ez pénzbe kerül. Nagyon egyszerű lenne 5 tagú parlamentet fenntartani, sokkal olcsóbb lenne, 5 ember lenne ott, és részarányosan szétosztjuk a szavazatokat. Ennek ellenére nem 5 tagú a román parlament, pedig pénzt lehetne spórolni. Hangsúlyozom, a pénz nem lett ok a jogtiprásra.
Mennyire volt ragadós Inaki asszony a Pro Európa Liga példája, mit tapasztalnak? Jártam számos képzésükön a Pro Európánál, és valóban, ahogy István is mondott, a hangsúlyt fektettek arra, hogy minden két nyelvű legyen, mindössze 1 percünk van a műsorból. Tehát valamelyest ragadós lett ez a példa. Megmondom őszintén, én azóta se láttam olyan civil szervezetet, amely ennyire szívügyének érezze a kétnyelvűséget?
Talán a civil szférában még itt-ott igen, de az intézményekben kevésbé. És a kétnyelvűséggel kapcsolatosan én azt mondanám, hogy a Pro-Európa Ligának volt még más kezdeményezése is, és az is fontos, azt is megemlíteném ezen a napon. Azt, hogy a többségnek is legyen, hozzunk létre lehetőségeket, hogy tanuljon meg kisebbségi nyelven, ahol a kisebbségekkel él, hogy Székelyföldön egy román gyerek tudjon megtanulni magyarul, és egész Erdélybe, ha akarja, és a sok opcionális tárgy mellett legyen meg az a lehetőség, mert én csak a szüleimre gondolok vissza, akik románok voltak, és a marosvásárhelyi medicinán tanultak mind a ketten, és annak idején is már volt lehetőségük egyes vizsgát román nyelven letenni, másat magyar nyelven, mert ők mind a ketten magyarul is tudtak. És ez a karrierükben nagyon segítette, mert a beteggel, a pácienssel anyanyelven tudtak beszélni. Ezért is szerették őket Szászrégenbe például, mint olyan orvosok, akik két nyelven beszéltek. Ezt a lehetőséget vissza kell hozni. A magyarok tudjanak könnyebben megtanulni, vagy minden kisebbségi közösség tagja románul, de ugyanakkor a román többségnek is hozzunk létre Erdélyben olyan iskolákban olyan kereteket, hogy tanulhassanak meg magyar nyelven, vagy németül, vagy csehül, vagy szlovákul, vagy bolgárul.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottaim Szmaranda Inaki, a Pro Európa Liga társelnöke, és Haller István, az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács tagja volt. Köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre.
Köszönjük.
Köszönöm szépen, és kedves ünnepeket.